és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A nyári hőség miatt Gyöngyösön az elmúlt napokban bőven akadtak kihívások a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Ma kezdődik Sárospatakon a borfesztivál és borverseny. A Sátoraljaújhelyi kávéházi életről átfogó monográfia készül. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A nyári hőség nem csak kellemetlen, hanem komoly kihívás is. Olyannyira, hogy már önmagában is krízishelyzetnek tekinthető. Ilyenkor az ivóvíz felbecsülhetetlen érték, ezért különösen fontos, hogy mindannyian felelősen bánjunk vele. Gyöngyösen az elmúlt napokban bőven akadtak kihívások a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Hogy mi történt és mire hívják fel a szakemberek a lakosság figyelmét, arról Szókovács Péter polgármestert hallják.
Pont az azt megelőző héten volt egy gyakorlatunk, egy levezetési tervben azt modelleztük, hogy mi van abban az esetben, hogyha egy nyári vihar után az áramszolgáltatásban probléma lép fel. Ebben az esetben felső vezeték szakadás, illetve trafóházaknak a leépülése, illetve a nem megfelelő működését modelleztük. És hát nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elkövetkezik az, amikor élőben is azt a fajta láncolatot, kommunikációs tervet, illetve az ehhez kapcsolódó intézkedési tervet életbe kell léptetnünk. Múlt hét előtti hét csütörtökön volt, majd ez az esemény pedig szombaton történt, és ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, és nagyon hasznos volt ez az egyeztetés, mert azok, akik ott voltak ezen, tehát a katasztrófavédelemtől kezdve a szolgáltatókán át, a rendőrség munkatársai, a városrendészet, a polgárőrség, a hivatal, a kommunikációért felelős kollégák, megismerhettük egymást, és ez a szakasza már egyből adta azt, hogy amikor a valódi krízishelyzet bekövetkezett, akkor ez nagyon gördülékenyen ment. Az esetől nagyon röviden annyi, hogy először az idősek bentlakásos otthonán belül történt egy csőtörés, azonban ugye a rendszer túl terheltsége miatt ez a külső szolgáltatónál, tehát a vízműnél is megjelent néhány órával később. Ugye a kommunikációs vezetői láncolat kiadta az értesítéseket, az a vízműszolgáltató, és aki a karbantartásért felel a hajnali órákban néhány óra leforgás alatt azonnal megjelent. Ugye a közbiztonsági referenssel intézkedtünk arról, hogy az ivóvíz ellátás, hogy az időseknek, a gyermekeknek ilyenkor a legeslegfontosabb, hisz ilyen hőmérsékletben néhány óra alatt ki lehet száradni. Tehát a kollégák, a vezetők segítségével azonnal ivóvizet juttattunk oda, ugye lajtos kocsi is érkezett a helyszínre, plusz kollégát rendelt be a vezető, ápolókat, takarítókat, hogy segítsék az időseknek a gyors ellátását, és azt gondolom, hogy ez az összehangoltság mutatta azt, hogy így lehet a krízis helyzeteken profi módon túl lenni. Ahogy elhangzott, ez volt az első olyan harmadfokú riasztás az idei nyáron, amiből lesz több. Azt jósolják, hogy akár 6, 8 vagy akár 10 is vár ránk az idei nyáron, tehát fel kell készülnünk arra, hogy sokkal tudatosabban használjuk az ivóvizet, az energetikai olyan eszközöket, amit akár a lakáson belül, úgymond a lakossági felhasználásban mi magunk is egy tudatos felhasználással segíthetjük.
A nyár egyik legmozgalmasabb időszaka következik Sárospatakon. A mögöttünk hagyott hétvégén a Bor Tér Zene idei első rendezvénye várta a látogatókat. Ma pedig kezdetét veszi a város hagyományos borfesztiválja és borversenye is, ahol a tokaji borvidék értékei ismét főszerepet kapnak. Emellett egy különleges új kiállítás is megnyílt, amely a Szkircsák család fazekas hagyatékán keresztül mutatja be a térség kézműves örökségét. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
Mint Tokaj-hegyaljai település, nálunk ugye a bor főszerepet játszik, és próbáljuk ehhez kötni az eseményeket. Ilyen volt a szombaton első alkalommal megrendezett Térborzene nevű rendezvény, amely már hagyományosnak tekinthető, ez a művelődési háznak a szervezésében működik. Nem nagy neves fellépők, viszont nagyon kellemes hangulatot biztosító fellépőink vannak, akik biztosítják a jó hangulatot. Ez a művelődési ház előtti téren, a patkóban kerül megrendezésre, és most szombaton is hozta a szokásos jó hangulatot. A hétvégén lesz a borásznapok, ami szintén hagyományos, a Sárospataki hegyközség szervezésében indul egy borversennyel. Itt a helyi borászok, illetve hát környékbeli borászok több százas nagyságrendben nevezik be a boraikat. Valamint ehhez kapcsolódóan a Várnegyedbe, a Szent Erzsébet utcán fölállított színpadon lesz több fellépünk. Itt lesz egy sárospataki származású Polyák Rita fellépünk, aki szívesen jön haza Sárospatakra, nagyon várják a lakosok az ő fellépését is. Ha már említettük itt a Makovesz teret és a fölmelegedést, pont ennek okán került tavaly visszahelyezésre ez a rendezvényünk a Várnegyedbe, ahol egy sokkal kellemesebb környezetbe tudnak az érdeklődők egy pohár bor mellett beszélgetni, zenét hallgatni, koncerten részt venni. Városunkban több generáción át hagyománya van a fazekasságnak, a kerámiának. Ugye volt saját téglaja, gyára is a városnak, tehát volt bányája, volt alapanyag, és voltak, hála Istennek, ügyes emberek, családok, akik díszítették ezeket a kerámiákat. Az egyik ilyen a Szkircsák család, akik több generáción keresztül készítették ezeket a kézzel festett kerámiákat, és ebből nyílt most a művelődés házában egy kiállítás. Ehhez is van egy érdekes sztori. Egészen a Szkircsák kerámia Németországig eljutott. Eisenachban voltunk ugye már többször, mint Sárospatak testvérvárosa, és a főpolgármester úr küldött nekem egy képet, hogy neki is van egy ilyen kerámiája, méghozzá a nagyapja kapta valamikor a 80-as években egy sárospataki látogatás alkalmával.
A múzeumok éjszakája ugyan már mögöttünk van, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum egyik legizgalmasabb programja azonban jóval túlmutatott egyetlen estén. A Sátoraljaújhelyi kávéházak világát bemutató időszaki kiállítás és a hozzá kapcsolódó helytörténeti előadás nem csak a város egykori pezsgő társasági életét idézte fel, hanem felvetette egy, a témát feldolgozó átfogó monográfia elkészítésének gondolatát is. Az egykori kávéházi életről Ringer István igazgatót hallják.
64 kocsma és 9 kávéház működött, illetve 100-nál is több olyan italmérőhely, ahol hát ugye az alkoholt fogyasztani vágyuk megtalálhatták a számításaikat, mondjuk így, tehát valóban volt egy ilyen virulens szórakozási forma Sátoraljaújhelyen. Nota benne a kávéházakban is lehetett alkoholos italt kapni, itt Újhelyben egyébként jellemzően tokai bort, ugye az asszú volt a kedvelt borfajta, amit a kávéházakban fogyasztottak. Tehát hogy ezek olyan társasági helyszínek voltak, ahol hát nem mindig a kávé volt a hívószó, hanem inkább az, hogy az adott egyén barátai, ismerősei is összegyűltek, megbeszélték az aktuál politikai helyzetet, magánéleti problémákat, játszottak, szórakoztak, és hát éjfél után általában a cigányprímások is előkerültek, és ezek a kávéházak ugye éjjel folyamatosan nyitva voltak, sőt voltak kifejezetten reggelig nyitva tartó kávéházak is, hát ezek valóban hát ilyen szórakozó helyei voltak akkor a beli Sátoraljaújhelynek. Le kell valljam önkritikusan, hogy ez a kis program számomra is elsősorban arra volt jó, hogy rádöbbenjek magam is arra, hogy milyen élénk és színes kávéház élet jellemez ezt a 100 évvel ezelőtti sátorra, a jó helyet, vagy bő 100 évvel ezelőttit, és hát megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne egyfajta ilyen kávéházi monográfiát összeállítani azokról a kávésmesterekről, kávéház tulajdonosokról, a kávéházaknak a pontos helyéről, hiszen ezek sokszor ma már nem létező épületekben működtek, sokszor tulajdonos névváltás is volt, tehát ezért érdemes lenne ezt így lexikálisan valakinek összeszedni megint, és hát nagyon sok izgalmas történet, sztori tapad ezekhez a kávéházokhoz, tehát az én kedvencem a központi kávéház azért is, mert ez az egy épület még ma is megvan, illetve nem sok olyan kávéház van, inkább így pontos, aminek megvan, ez megvan, ugye Rákóczi utca sarkán található az egykori központi kávéház épülete, és hát ehhez kapcsolódnak talán a legizgalmasabb és legérdekesebb történetek, de lehetne említeni a klubkávéházat is, ami ma már nincs meg ennek az épülete, illetve az elbontott épület helyén mostani városi bíróság épülete áll, vagy éppen a Széchenyi kávéház, vagy a Pannónia kávéház, de akár a múzeum, mostani múzeum épületben egykoron működött kávéházról is beszélhetünk, tehát nagyon sok izgalmas történet, szép történet kapcsolódik ezekhez, úgyhogy mindenképpen egy olyan téma, amit talán érdemes lenne még itt új helyben kutatni. Nagyon szép a nyelvezete ezeknek, hát valódi vendéglátós nyelvezet, azt kell mondjam, tehát hogy szerintem most ebben semmi, hogy mondjam, rossz indulat nincs részemről, de hogy akár ma is sokat tanulhatnánk a marketing terén is, hogy hogyan kell megszólítani a vendéget, nem feltétlenül szó szerint azon a nyelvezeten, tehát az a fajta tulajdonképpeni alázat, az a fajta klasszikus vendéglátói attitűd, ami ezeket a kávésokat, kávéház tulajdonosokat jellemezte, szerintem példaértékű, és hát őket ismerte a város, tehát voltak olyan kávéház tulajdonosok, akiknek a temetésére tulajdonképpen a félváros elment, aki miután le kellett adnia mondjuk a kávéházat, elbúcsúzott a közönségétől újságcikkben, tehát ők valóban olyan emblematikus figurái voltak a városi közéletnek, akik hát ugye központi szerepet töltöttek be a társadalomban, úgyhogy nekik is egy kicsit emléket állítottunk ezzel a előadással.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 9-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Vegyes képet mutat az idei gyümölcsszezon. Többféle táborbor válogathatnak a szülők a nyári szünetre. Évek óta kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás a Sátoralja újhelyi Hétszínvirág óvodában. Ezek a mai adás témáim, most mondom a részleteket. Vegyes képet mutat az idei gyümölcsszezon eddig. Egyes kultúráknál szép termésig érkezik, míg máshol a tavaszi fagyok és a változékony időjárás komoly károkat okoztak. Hogy milyen a helyzet a gazdaságokban, milyen minőségű gyümölcs kerülhet a vásárlók asztalára, és mire számíthatunk a szezon hátralévő részében, erről Székely Zoltán őstermelő tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Nagyon finom gyümölcsöket kóstolhattunk nálatok, tavaly viszont leszüretelt a fagy. Gyakorlatilag nulla volt a gyümölcs. Örömömre szolgál, hogy idén, ahogy elmegyünk itt a birtokod mellett, azért látjuk, hogy szép gazdagon van a gyümölcs, de hogy vajon eddig hogy sikerült? Már a cseresznyén, medgyen, ezeken túl vagytok, ezt kérlek, hogy értékeld.
Hát a cseresznye volt az első gyümölcsünk valóban. Ez egy szép, jó közepes termést adott. A medgyünk az nagyon rosszul kötött. Hogy most ennek fagy volt-e az oka, vagy más élettani oka volt, nem tudom, nem is érek rá, meg nem is, nincs is energiám gondolkodni rajta, de nagyon kevés medgyünk volt. Egyébként az egész országban nagyon kevés medgy volt, furcsa mód, és ezért van az, hogy eszement árakat látnak a kedves vásárlók a piacokon is, 3000-4000 forintos medgyárak is voltak, és majd nézzék meg a befőttes üvegeken is az árcidulát, miért leveszik hármasával, négyesével a megybefőttet, mert hát ki fogja csapni sok embernél a biztosítékot, mikor 3000 forint lesz egy üveg megybefőtt. Na visszatérve a cseresznyén és a medgyen túl, a kajszi barack az nálunk egy nagyon szép, tisztes termést fog hozni. Most már biztosak vagyunk benne, hiszen a termésnek egy jelentős része már le van takarítva. Ami a későbbieket illeti, a birsalmánkon szépen van, az almánkon nem annyira, és hát ha az országos képre is kitekintünk, akkor ez nagyjából az almára is igaz. Rengeteg helyen megfagyott az alma, a hevesi térségbe, a szabolcsok teljesen megfagytak, szinte teljesen, úgyhogy...
Pedig ők abból élnek.
Ők abból élnek, igen, családok tízezreinek biztosította az alma a megélhetést, és nekem is van ott ismerősöm, és tragikus a helyzet, hiszen tavaly is megfagytak, ők kétszer egymás után fagytak meg, az előtt sem volt nagy termésük, és amikor nagy termésük volt, akkor meg nem volt ára az almának. Tehát most azt akartam még kinyögni, hogy nagyon kevés magyar alma fog kerülni a magyarországi boltokba, pultokra. Zömmel importalmát fognak enni a kedves vásárlók. Nekünk is egy közepes, gyenge közepes termésünk lesz almából. Az összkép az nem túl rózsás. Mi szerencsések vagyunk, azt leszögezhetem, és hogy ez most a sűrű imádságnak tudható ebbe, vagy más égi összejátszásoknak, mindegy is, nekünk szép termésünk van, nem panaszkodhatunk, de sajnos mondom, nem mondható el ez minden termelőre. Nagyon soknak keserű éve lesz az idei is.
A nyári szünet sok család számára egyet jelent a táborválasztással, de a bőséges kínálatban nem mindig könnyű eligazodni. Mire érdemes odafigyelni, hogyan találhatjuk meg a gyermekünk számára a legmegfelelőbb tábort, és milyen újdonságok jellemzik az idei szezont? Többek között ezekről kérdezte tudósítónk Fekete Gábor Tóth Bélát, a táborfigyelő ügyvezetőjét.
Mik az idei trendek?
Azt látjuk, hogy a legtöbben az idei esztendőben sporttáborokat választanak, ezt követően az angol táborok, a kalandtáborok, a katonai és aztán a készségfejlesztő táborok jönnek. Erről bizonyos dobogóról, amit a sporttáborok, angoltáborok és kalandtáborok foglalnak el, épp csak lemaradtak a katonai és a készségfejlesztő táborok, de nagyon sokan választanak még ezen kívül a művészeti jellegű tábort, beleértve a fotózást, beleértve a táncművészetet, a festésgrafikát, és így tovább, ahogy a klasszikusabb kézműves, lovas vagy éppen egyéb típusú táborokat is, és rengeteg újfajta meghökkentő vagy különleges tábor témából is tudnak választani az idei évben szülők és gyermekeik. Legyen ez akár TikTok videókészítő tábor, vagy éppen bróker és tőzsdecápának tanulhatnak a gyerekek, vagy dzsungelkörülmények között megrendezett katonai táborban vehetnek részt, esetleg rúdtánc táborban, vagy japán anime táborban, vagy éppen énekes madár gyűrűző táborban. Szóval nem nagyon van már olyan téma, ami érdekelni a csömeténket, és ne találnánk rá megfelelő akációs programot a táborfigyelő.
Béla, milyen intervallumot ölel fel a nyári táborozás? Elkezdődik a vakáció, és meddig tart a táborozások időszaka?
Alapvetően a teljes nyári szünetet lefedik a táborok. Ez azt jelenti, hogy a június 20-án elkezdődött a nyári szünet, és augusztus 31-ig tart, és a teljes időszakban vannak táborok. Ugye itt vannak napközis jellegű táborok, elsősorban a kisebbeknek, amikor reggel visszük a gyermeket, és délután hozzuk haza, illetve vannak a jellemző ottalpos táborok, amikor elvisszük a gyermeket, és jellemzően 7, esetleg 10 nap múlva megyünk értük. Ezt inkább a nagyobb gyerekek szokták igénybe venni, és mind a két típusból gyakorlatilag a teljes nyári időszakban találunk programot.
Említette, hogy nagyon sok a táborválasztás lehetőség, tehát nagyon széles a paletta, és sok mindenből választhatnak a szülők. Itt a korosztályok és az egyéb dolgok tekintetében mire figyeljenek oda a szülők egy táborválasztásakor?
Valóban széles a paletta, de azt látnia kell a szülőknek, mielőtt az érdemi kérdésre válaszolok, hogy nagyjából 900 táborturnus még a táborfigyelőn foglalható, de ezekben már 2-3, esetleg 4 hely van, és nagyjából 800 táborturnust már le kellett vennünk, mert teljesen beteltek. Szóval aki még táborválasztás előtt áll, annak az első és legfontosabb tanácsom az az, hogy minél előbb kezdjük el ezt a választást, akár július második, hónap második felére, akár augusztusra szeretnénk még plusz tábori élményt kínálni a gyermekünknek. Amire pedig inkább figyeljünk emellett, hogy csak és kizárólag legálisan működő tábort válasszunk. Azaz egy alapítvány, egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője. Ez azért nagyon fontos, mert ezen táboroktól elvárhatjuk azt, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak, azaz a gyermek azt a programot, azt az élményt, azt az ellátást kapja meg olyan felügyelettel, olyan körülmények között, amiért a szülő fizetett.
Évek óta kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában. Az intézmény akkreditált kiváló tehetségpontként működik. A kínálatban többek között a Csicsergő népi gyermekjátszó, a Szöszmötölő kézműves és a Sakkuckó logikai tehetségműhely is helyet kap. Az egyes tehetségműhelyeket az óvodapedagógusok saját kompetenciáiknak és szakterületüknek megfelelően vezetik. Zelina Dolores intézményvezetőt hallják.
Minden kisgyermekben megtaláltuk azt, amiben egy picivel többet tud. Ez nem azt jelenti, hogy a másik nem lenne, mert minden kisgyermek más és másban egy picit kiemelkedőbb. És már voltak ilyen kezdeményezések még a 2005-ös évtől kezdődően, hogy a gyermekeket is hogyan lehetne külön területekben fejleszteni, külön tehetségterületeken úgymond fejleszteni, és először még csak a foci és a tánc az, ami elindult, és aztán utána szépen 2009-től Nagy Jenőné által kiadott könyvekből és tehetségprogramokon keresztül, tanfolyamokon keresztül, ez így egy egységbe ágyazódott, és kialakult szépen, hogy hogyan is építjük ezt az egészet fel. Kialakult az, hogy mik azok a műhelynaplók, mik azok a műhely foglalkozások, hogyan is válogatunk be egy kisgyermeket egy adott tehetségműhelybe. Szépen megvoltak a szakaszok, ki volt dolgozva, és kezdtünk erre ráhangolódni, és mindenki kezdte benne a fantáziát meglátni, és a kreativitást. És így szépen lassacskán eljutottunk odáig, hogy az 5-6 éves kisgyermekeket be tudtuk úgymond kiemelkedő adottságaik alapján, amit előtte 2 évig az óvónénik figyeltek, be tudtuk őket sorolni egy tehetségműhelybe. Tehetségműhelyt az az óvónéni vezethet, akinek kiemelkedő kompetenciái vannak, és az adott területen. Ugye nem mindenki szeret mindent, nem mindenki a legjobb mindenbe, épp ugyanúgy, ahogy a gyerekek, tehát sokfélik vagyunk. Van, aki nagyon jól tud énekelni, és szeret is. Van, aki nagyon jól tud mesélni, és eljátszani a gyermekekkel a mesét. Valakinek ugye táncos múltja van, ő hozzá nyilván a tánc áll a legközelebb. Van, akinek a fia, vagy a férje, vagy éppen ő is a fociba kiemelkedő, és tehetséges, és tényleg nagyon szereti. Van, aki kézműveskedés, tehát nem az van, hogy mi osztottuk ki a feladatokat már annó, hogy jó, akkor te leszel a táncos tehetségműhely vezető, hanem mindig azok az óvónénik lettek a vezetők, akik szerették is volna, és érdekelte is őket a téma, és úgy vonzotta őket, és látták a fantáziát, a kreativitást, amit bele tudnak vinni, mert azt még ki kell emeljem, hogy a tehetségműhelyekben 6, illetve 8 kisgyermek lehet egyszerre, a táncos, illetve a foci, amiben többen, 14-en általában, de itt nem azt csinálják, amit napközben, foglalkozások alatt, hanem itt pluszt kapnak, újat. Fejlődik a motivációjuk, a kreativitásuk, az érdeklődésük az adott témába kapcsolatban.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek július 4-én. Árvai Ferenc siroki plébános atya köszöntötte az érseket, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudjuk tovább építeni az Isten házát. A főpásztor szentbeszédében elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád ház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon van, emelte ki Ternyák Csaba egri érsek. Hozzátette, időről időre szükségünk van a megújulásra, a közösségeinknek is meg kell újulniuk. Van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van, tette hozzá az érsek, majd kiemelte. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanya az általában, aki a legjobban tudja összefogni a családot. Az édesanya az, aki emlékezteti a családtagjait arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Az édesanya az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónnia a családnak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényi a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel, Az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség, vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvényt, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén 2026. június 30-án adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Dr. Horváth István az Egri Főegyház megyei levéltár levéltárvezetője mellett Lengvári István, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi levéltárának igazgatója, Varga Tibor László, a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár levéltárosa, Balogh Hegedűs Judit, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltára főmunkatársa, Koleszár Andrea, a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron vármegyei Soproni Levéltára levéltári kezelője, és dr. Kisné Havas Gyöngyvér, a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára, levéltára és művészeti gyűjteménye megbízott igazgató helyettese részesült ebben az elismerésben. Dr. Horváth Istvánról, az Egri Főegyházmegye levéltár levéltárvezetőjéről a díj átadása előtt elhangzott laudációban így fogalmaztak. Horváth István két egyházi levéltárban is nagy fontosságú és példaértékű munkát végzett. A Pécsi Püspöki és Káptalani levéltárban megkezdte az intézmény működésének átszervezését és korszerűsítését, valamint az addig különálló Püspöki és Káptalani levéltár egyesítését. Egerben a Főegyházmegyei Levéltár teljes átépítésének és bővítésének a szakmai modernizációjával egybekapcsolt feladatait szervezte és végezte, melynek eredményeként az intézmény hosszú idő után tavaly visszatérhetett korábbi, de jelentősen megnövekedett alapterületű helyére. Levéltárosi teendőinek magas színvonalú ellátása mellett rendszeresen kutató, adatgyűjtő és forrásfeltáró munkát végez. Kutatási területei gasztronómia történet, gazdaságtörténet, pecséthasználat, oktatástörténet, uradalomtörténet. Eddig több mint 100 publikációja látott napvilágot. 1997 óta tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének. Utóbbi szervezetben különösen a szakmai találkozók szervezésében vállalt és vállal nagy szerepet. Horváth István két hazai egyházi levéltárban összesen több mint 20 éven keresztül erős szakmai elhivatottsággal, nagy igényességgel és kiemelkedő színvonalon végzett, példás és eredményes munkáját ismeri el a Dóka Klára díj. Megjelent az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat végleges programja. a 2026. július 16-a és 19-e között megrendezendő Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat mottója: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Csütörtökön 13 órakor a nyitó előadást Árvai Ferenc atya, a főegyházmegyei Karitász igazgatója tartja. Majd csendes elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés és a Talita Kum zenekar koncertje után 17 órakor kezdődik a nyitó szentmise, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek atya lesz. A szentségimádás csütörtökön 20 óra 30 perckor kezdődik. Pénteken, július 17-én délelőtt Lengyel Donát ferences atya tart előadás 9 órától. Majd kiscsoportos beszélgetések és tanúságtételek hangzanak el. A bűnbánati liturgiát 14 óra 30 perckor szintén Lengyel Donát atya vezeti. Pénteken a szentmise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Pem Gilbert Antal atya lesz. Szombaton kerekasztal beszélgetés lesz a Szent Ferenc kisnővéreivel, illetve csendes elmélkedés és műhely is szerepel a programban. A szombati előadó 14 órakor Tóth Péter szalézi diákónus lesz. A szombati szentmise fáklyás körmenettel 20 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Varga József atya. Vasárnap a záró előadás 9 órakor kezdődik, Mifán terem a teremtésvédelem címmel. Előadók Darányiné dr. Szabó Eszter és Jágerné Luka Enikő. Vasárnap a záró szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. Ennek főcelebránsa Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős lesz. A részletes program megtalálható az eger.egyházmegye.hu oldalon, illetve a Szalóki Találkozók közösségi oldalán. Az Istvánfi Balázs, Német András dúó az egri ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncertet ad. A kedves érdeklődők szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016 gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az egri főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
You love. Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női kézilabda tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kozincbarcikán. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női tornával hangol a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Az biztos, hogy új győztest avatnak majd az idei döntő után. Ebben az évben a harmadik Kerman kupán a házigazda DVSC csapatán kívül három bajnok csapat, a horvát Podravka Koprivnica, a szerb Cvena Zvezda és a győri Audietu Káci vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap a bronzmérkőzésre kerül sor, ezt követően pedig a döntőre. Javában zajlik a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
A közmű fejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezetrendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közmű fejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
Egész napos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszásról, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadta el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kistamberencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, a általános iskolai korosztálytól 1-től 8. osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne búvárkodás, van benne vízilabda vezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célba dobás.
A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízi Sportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízi sportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízesportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
Délután a KSK Delfin Vízi Sportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Subka Attila lett az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es labdarúgó csapatnál. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző, ő el a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazincbarcikai Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazincbarcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila ilyen régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.